Tudod, mikor talál be egy marketing ötlet? Ha teszteled. Ez a Social Wings Marketing Ügynökség podcastja, ahol a szárnyaló képzelet találkozik a gyakorlati megvalósítással. Szakértői beszélgetések cégvezetőkkel a tudatos online jelenlétről, legyen szó social, PPC vagy content vonalról. Itt nem csak ötletelünk, ez szintiszta gyakorlati terep. Social Wings Podcast. Szárnyakat ad az online marketingbe. Szárnyakat ad az online marketingbe.
Sziasztok, kedves nézőink és hallgatóink! A mai adásban Csehi Ládám a vendégem, aki controlling szakember és a Nyereséges Vállalkozás Podcast házigazdája. Szia, Ádám!
Szia, köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat!
Köszönöm, hogy eljöttél. Azt mondjuk el gyorsan, hogy mi a szakmád kapcsán kerültünk ugye kapcsolatba. A Sándor Fiadi kötött össze minket, amikor a cégem ott tartott, hogy szükségünk volt már egy átlátható controlling rendszerre, és az Adi azt mondta, hogy téged keresselek fel, mert te nagyon képbe vagy ezzel, és az Excel-t csukott szemmel kened vágod. És nagyon jól átlátod a cégeknek a pénzügyeit, hogy mit, hogy kellene vezetniük, és így ismertük meg egymást tavaly, amikor is megcsináltad nekünk ezt a controlling rendszert. És már akkor megfogalmazódott bennem a gondolat, hogy milyen érdekes lenne, hogyha beszélgetnénk marketing szempontból arról, hogy egy B2B szolgáltató cég hogy tud sikeresen jelen lenni az online térben. Ugye nekünk nagyon sok ügyfelünk van, elég széles skálán mozog, hogy ki milyen iparágban tevékenykedik, van B2B, illetve B2C ügyfelünk is, és a B2B online jelenlét az mindig egy nagyon érdekes és speciális terület, és erről szeretnélek ma faggatni egy kicsit, hogyha megengeded.
Szuper, benne vagyok, és ugye nekem is az online az egy fontos lába a vállalkozásomnak, meg az ügyfélszerzésnek, illetve dolgozom én is ugye különböző ügyfelekkel, és azért belelátok nekik is az ügyvenetükbe, legyen az B2B vagy B2C, az online jelenlét azért a legtöbbeknél ott van a porondon, meg terítéken.
Oké. Vágjunk bele, egy kicsit kalandozzunk el a kezdeteknél, kitaláltad, hogy vállalkozó leszel, fogalmazzunk így, és elindítasz egy saját céget, ahol más cégeknek segítesz pénzügyi átláthatóságot építeni házon belül, illetve nyomon követhetőséget. Mi volt az első gondolatod, hogy indultál el, gondolom, csináltál te is egy Facebook oldalt, egy weboldalt, írtál néhány blogcikket, és akkor ott voltál, hogy fönt vagy az interneten, hogy behagy lépve az internetbe, de hogy mi volt az első lépésed?
Figyelj, az elején még, mikor alkalmazottként dolgoztam, kontrollerként, már akkor úgy megvolt bennem a vágy, hogy én előbb-utóbb én valamilyen vállalkozást szeretnék vagy ebből, vagy másból csinálni. Ugye próbálkoztam is egy kis webshoppal, kalandoztam egy kicsit, de nem az volt az én utam. És éppen a Business Voice podcast csoportba tettem fel a kérdést, még alkalmazottként dolgozva, hogy azt hiszem ez egy ilyen évvége lehetett, ilyen december akárhanyadika, hogy ott leírtam, hogy mivel foglalkozom a munkahelyemen, hogy miben segítek, és hogy hogy lehetne ebből valamit csinálni, hogy hogy induljak el mégis, hogy tudnék valahogy ügyfelet szerezni, vagy kipróbálni a dolgot. És akkor ott eltelt pár nap, nem reagált senki, és akkor utána hirtelen írta az Adrián is, meg a Mester Tomi is, és igazából a Tomi javasolta, hogy a LinkedIn-en szerinte kezdjek el kommunikálni szakmai tartalmakat, és akkor majd nyilván rám találnak a lehetőségek, és akkor utána ugye, ahogy a könyvben le van írva, a tankönyvben, hogy jön egy-két ügyfél, megcsinálod alacsony áron, vagy akár ingyen, lesz referencia, és akkor majd lesz ajánlás, és akkor így el lehet indulni.
Tehát akkor még, bocs, hogy felvetlenül, akkor ilyenkor még nem is volt weboldalad, hanem alkalmazottként dolgoztál, és a Mester Tomi adta a tippet, hogy kezdj el LinkedIn-en posztolni.
Okay. És azért emlékszem, hogy ez egy ilyen december vége volt, mert amikor elkezdtem a LinkedIn posztolást, talán 3 éve, az ilyen január 1, január 2 volt, tehát úgy kezdtem az új évet, talán ez is volt az első posztom, hogy ebben az évben elkezdek itt szakmailag kommunikálni, és akkor kíváncsi vagyok, hogy
és ezt a nulláról építetted fel ilyenkor? Vagy előtte már volt valamilyen követőtáborolt posztjai?
Igazából ott még teljesen a nulláról, tehát ott semmi nem volt, ugye LinkedIn-re csak beregisztráltam, akkor még elég kék óceán volt szerintem a LinkedIn, ugye egy-egy poszttal nagyon nagy elérést lehetett, hogyha felkeltette mások érdeklődését. Szóval így kezdtem akkor, és elkezdtem ilyen heti egy-két. Hát szerintem az elején még csak heti egy tartalmat a LinkedIn-re, pár szavas igazából, ami engem foglalkoztatott, amit dolgoztam, ugye nyereségről, profitról, hogy ott a munkahelyemen ezt kimutatjuk, és hogy milyen érdekes, hogy a tulajdonos tök hamar reagál, és hogy vajon más cégeknél ez hogy működik. jöttek ugye kommentek, elért egész sok embert, és ugye ezt elkezdtem ugye januárba, és úgy emlékszem, hogy ilyen március környékén a nagy ügyfelem rám írt akkor, aki később ügyfelem lett, egy ilyen 30 milliárdos építőipari cégnek a tulajdonosa.
Nem tűnik olyan nagy cégnek.
LinkedIn üzenettel gyakorlatilag megkeresett, és elkezdődött köztünk egy kommunikáció, igen.
Az nem semmi.
És akkor én ott épp abban a helyzetben voltam, hogy már ott volt előttem, hogy váltsak munkahelyet, vagy nyilván az volt az ambíció, hogy kilépjek és vállalkozást csináljak, és akkor náluk sikerült úgy elindulnom, hogy valamennyire ott külsős voltam, nem töltöttem ott teljes munkaidőt, tehát már volt mellette szabad időm, hogy tudjak mással is foglalkozni, de hogy így indult el ez a dolog.
Ez nagyon érdekes, ezt nem is tudtam rólad. Tehát akkor gyakorlatilag 3 hónap alatt heti 2-3 poszttal meg tudtad szerezni az első ügyfeledet, aki egy nem is akármilyen cég.
Így van, és akkor ez egy ilyen nagy game changer dolog volt nekem, hogy előtte alkalmazottként dolgoztam, kerestem valamennyit, és akkor, amikor ezt megléptem, akkor még volt a katás adózás, ott sikerült egy egész jó, akkor egész jó díjat kötnöm, és ez egy tök nagy dolog volt, nagy feeling volt nekem, hogy most abban az adózási formában talán kis túlzásra megdupláztam a nettó jövedelmemet, és akkor ez egy nagy élmény volt, hogy tényleg működik az, amiben hittem, hogy ezt csinálni kell.
Akkor te itt, hogyha jól értem, ilyen szempontból a személyes márkaépítésre feküdtél rá inkább, akár tudatosan, akár tudattalanul, ez gyakorlatilag szerintem most lényegtelen, de a lényeg az, hogy te, mint Csehil Ádám, akartál kiépíteni saját magaddal kapcsolatban egy olyan hitelességet a szakmai berkekben, ami által ügyfeleket tudsz szerezni.
Így van, ez akkor még egyáltalán nem volt tudatos, annak ellenére, hogy már akkor is sokat tanultam, olvastam könyveket üzletben, hallgattam podcasteket, ma már nyilván ezt sokkal tudatosabban csinálom, de igen, akkor a saját nevemmel kezdtem el, akkor utána csináltam weboldalt, hogy oda elkezdtem, amit mondtál már, blogcikkeket írni, stb. Tehát elkezdtem azt is tanulni, hogy azt, hogy érdemes, hogy jó legyen.
Uh-huh. Okay, a weboldal készítéssel kapcsolatban ez mennyivel jött azután, hogy megszerezted az első ügyfeledet 2 hónappal az első posztod után?
Ezt nem, tűpontosan nem tudom, de ott nagyjából akkor, vagy 1-2 hónappal után el is kezdtem a saját nevemmel egy csahiladan.hu weboldalt. Uh-huh. Akkor még úgy gondoltam, hogy ez lesz a brandem.
De előtte nem is gondolkoztál weboldalba? Tehát megkaptad ezt a tanácsot, hogy posztolj LinkedIn-re, te elkezdtél posztolni LinkedIn-re, és akkor ez tulajdonképpen úgy voltál vele, hogy kifut, ahova kifut, és majd lesz belőle valami, vagy már volt a fejedben egy ilyen online kommunikációs terv, hogy először LinkedIn-en posztolsz mondjuk 1/2 évig, utána építesz egy weboldalt, és lépegesz tovább, vagy ez csak így jött magától?
Túl szép lenne, ha ez így lett volna, tehát elkezdtem igazából is organikusan, akkor már ugye nyilván ott volt, hogy akkor miért ne legyen weboldal, mert az mégiscsak egy hitelesebb dolog, ha az is van mögötte. Azt igyekeztem jól megcsinálni, kitanulni a saját bőrömen, hogy tudom jól. Ugye próbáltam a cikkeket úgy megírni, hogy a kereső optimalizálás során azért rám találjanak. Azért olyan sok cikk az én témámban nem volt, tehát egy-egy kulcs szóra egész előre tudtam kerülni.
Tényleg?
És egyébként nem sokkal utána, néhány hónap múlva jött egy váltás így a fejemben, hogy az, hogy Csehil Ádám Controlling, hogy ez a márkanév, akár volt egy ilyen Facebook oldalam, hogy úgy gondolkodtam, hogy nem biztos, hogy ez elég erős. Tehát az, hogy Controlling nem nagyon mond az embereknek semmit, még nagyon sok vállalkozó se tudja, igen, hogy mit jelent a kifejezés. És akkor nem sokkal ezután született meg a nyereséges vállalkozás, mint brand vagy márkanév.
Az már egy sokkal többet mondó kifejezés.
Így van, és itt pont arra gondoltam, hogy csupán ez a két szó, ez felkelti ugye az érdeklődését annak, aki látja. Ha nem is nézi meg a posztot, nem nézi meg a weboldalt, csak valahol látja, hogy ki van írva, akkor az egy sokat mondó és elég konkrét kifejezés.
Uh-huh. Így van, ezzel teljesen egyetértek. Egy picit visszakanyarodnék még az előző részhez, ugye mondtad, hogy akkor meglett az ügyfeled, csináltál egy weboldalt, és szót ejtettél arról, hogy írtál néhány cikket, ugye ezek blogcikkek, amik, igen, megjelennek a weboldaladon, és az a fő motivációjuk, hogy magát a hitelességedet erősítsék egyrészt, másrészt pedig az organikus talált listába előrébb kerüljön a weboldalad bizonyos kulcsszavakra, kifejezésekre, ami a célcsoportodnak releváns lehet.
Így van, és ugye ma már tudom, hogy azért sok mindenre lehet használni egy ilyen cikket, ugye hírlevélbe ki lehet küldeni, megosztani közösségi médiában, stb., de hogy akkor inkább ez volt, amit te is elmondtál, és ugye azért is figyeltem már akkor végül is tudatosan a SEO-ra, a Google kereső optimalizálásra, mert tudtam, hogy igazából oké, hogy lesznek cikkek, de hát magától nem fog senki oda találni, tehát oda forgalmat kell terelni, hogy annak legyen értelme.
Igen. A cikkeknek a megírásának az elkezdése is egy valakitől származó tanács volt, vagy ott már egy kicsit képezted magad online marketing témakörbe, és magadtól gondoltad úgy, hogyha kész a weboldal, akkor oda rögtön ki is teszel néhány ilyen szakmai cikket?
Az inkább szerintem saját kutfőből jött, illetve volt már ott mögöttem egy olyan tudás, hogy tudtam weboldalt ilyen a magam szintjén készíteni, mert korábban elvégeztem egy ilyen képzést, amit ugye mondtam a webshopos kalandozások kapcsán, tehát így megvolt ez a tudás, hogy egész jól össze tudtam rakni. Össze tudtam rakni mögé mondjuk egy feliratkozási űrlapot, egy e-mail marketinget a magam szintjén, úgyhogy az már nem mástól jött, hanem inkább tudatosan, meg nyilván tanultam folyamatosan mástól, tehát valószínűleg mástól jött ez a tudás, csak nem direkt módon.
Oké, de a lényeg az, hogy ez már ez egy tervezett dolog volt.
Utána egyre inkább, igen.
Aha. Akkor a lényeg az volt, hogy hitelességet építs magadnak első körben, és nem számított az, hogy honnan jönnek az ügyfelek, ez a két csatornád volt mondjuk az első évben, a LinkedIn és a weboldal, ugye?
Alapvetően igen, meg Facebookon is elkezdtem mondjuk kommunikálgatni egy üzleti oldal keretein belül, de ott ilyen túl nagy elérés azért nem volt.
Ezt akartam kérdezni egyébként, hogyha mondjuk mérlegre tudod tenni a LinkedIn-t meg a Facebookot, feltételezem, hogy 90%-ban ugyanazt posztoltad mind a két felületre, ugye?
Persze, igen.
Hogy melyik volt inkább az erősebb, és mennyivel?
Hát figyelj, annó ugye mondtam, hogy ott LinkedIn-en akkor még egész jó eléréseket lehetett összehozni, tehát hatalmas különbség volt.
2021-ről beszélünk, bocsánat?
Nagyságrendileg szerintem igen.
Aha.
Tehát ott LinkedIn-en jött néhány like, egy-két komment, és akkor ilyen ezres nagyságrendű elérést lehetett egy-egy poszttal. Ma már ez azért sokkal nehezebb. Facebookon meg már akkor is, ugye eleve más a közönség, LinkedIn-en kifejezetten üzleti tartalmak
teljesen
vannak.
Teljesen más, igen.
Úgyhogy hatalmas különbség volt a két platform között.
Igen, és egyébként Facebookról nem is konvertáltál ügyfelet, vagy érdeklődött, csak így kíváncsiságból?
Így, hogy kérdezett, szerintem volt olyan, aki, ugye eleve próbálkoztam különböző szolgáltatásokkal, egy alkalmas tanácsadás, vagy csak árazásról beszéljünk, tehát kerestem, hogy mivel tudok betalálni, és akkor úgy emlékszem, hogy volt olyan ügyfél, aki egy ilyen egy alkalmas üzleti konzultációra jött, akitől kérdeztem, és azt mondta, hogy ő szerinte valahol a Facebookon látott.
De nem volt benne biztos. Ez lehet, hogy a Facebook az LinkedIn volt, mert mind a kettő kék.
Igen, aztán, igen.
Hogyha valaki nincs otthon benne, akkor nem biztos, hogy meg tudja különböztetni, főleg hetek távlatában, hogy hol látott téged.
Úgyhogy volt ilyen, de alapvetően nem az volt nekem a fő platform.
Uh-huh. Oké. Mi volt a következő szint ezek után? Nagyjából így adhok, félig tudatosan, félig adhok jelleggel eljutottál, hogy van egy weboldalad, írtál szakmai cikkeket, vannak követőid a LinkedIn-en. Akkor ez az ügyfélszerzési mennyiség, ez kielégítette az igényeidet?
Hát ott még azért ilyen túl sok ügyfél nem volt, ugye meg volt a nagy ügyfelem, aki a kapacitásaim nagy részét elvitte, ez így tök jó volt, meg adott egy anyagi biztonságot is, és hát mellette ugye próbálkozgattam mindenféle dolgokkal.
Tesztelgetted a különböző platformokat.
Ugye néha beesett egy alkalmas konzultáció, ami nagyon jó tapasztalat volt, hogy beszélgettem egy ügyfélel, és tök nagy élmény volt, hogy tényleg egy ilyen egy alkalmas konzultáción, aminek még a keretei se voltak kitalálva, nem is tudtam igazán, hogy miket kérdezzek, de hogy tudtam nekik segíteni. Tehát egy másfél óra után úgy álltunk fel ott is, hogy ők állások voltak, és mondták, hogy így tisztában látnak, meg előrébb vannak, holott nem volt mögötte rendszer, nem voltak kimutatások, nem volt mögötte még úgy igazán semmi, csak az alap érdeklődésem, meg alaptudásom. És ugye utána, ahogy mondtam, meg volt a nyereséges vállalkozás brand, és hát ott azért már több energiát tettem bele, ott már összetette blogcikkek születtek, ott a főoldalt is sokszor átdolgoztam, akkor ugye próbálkoztam csali termékekkel, vagy gyűjtsök feliratkozókat, tehát az már egy összetettebb marketing gépezet.
Uh-huh. Ez mennyire működött egyébként, hogyha maradunk a feliratkozó gyűjtésnél csali termékkel?
A feliratkozás az mondhatom, hogy egész jól működött, ugye minimális tudásom volt mondjuk Facebook hirdetések terén is a korábbi képzés miatt, és akkor ott próbáltam hirdetni, de nem mondtam be külső segítséget. Még egész jó áron akkor úgy gondoltam, hogy hoztam feliratkozókat, ezek gyűltek is, de hogy aztán nem nagyon láttam, hogy mi lesz ebből. Tehát jött néhány száz feliratkozó, próbáltam nekik egy e-mail folyamatot összerakni, de hogy nem nagyon láttam, hogy oké, hogy letöltik, megnézik, nem nagyon jeleztek vissza, nem nagyon jött belőlük úgy megkeresés, tehát úgy próbálkoztam el, aztán egy idő után elengedtem ezt a csali termékes hirdetéses dolgot, mert úgy láttam, hogy nem biztos, hogy az lesz nekem az utam, annak ellenére, hogy itt is már hosszú távban gondolkodtam, és az volt előttem, hogy oké, most feliratkoztatom mit tudom én, néhány száz forintból, ő kapja majd az e-maileket, lesz azért lemorzsolódás, de hogy ezekből lesznek később az ügyfelek, akik olvassák folyamatosan a tartalmakat.
Igen, ez egyébként egy szuper dolog, hogy már ilyenkor hosszú távra terveztél, és úgy gondoltad, hogy nem baj, hogyha nincs rögtön üzlet abból, hogyha valakit feliratkoztatsz, vagy szerzel egy leadet, hanem lehet, hogy akár egy-két év múlva lesz belőle egy olyan ügyfél, hogy aztán nálad hagy több millió forintot a szolgáltatásodért cserébe. Én nagyon azt látom a piacon, hogy a legtöbb cégből hiányzik a hosszú távú gondolkodás, és ilyen 3-6 hónap az a maximum, amire így szívesen terveznek, vagy szeretnek előrelátni. És az 1-2-3-4-5 éves távlatokban már nagyon nehezen gondolkoznak. Honnan jött neked egyébként ez, hogy már az első-második év környékén elkezdtél ilyenekbe gondolkodni, mint e-mail automatizmusnak feliratkozó gyűjtés?
Ez valószínűleg abból jött, hogy azt tudást azt azért szívtam magam a különböző podcastek, üzleti podcastek, anyagok, videók, könyvek, tehát hogy szívtam magamba a tudást, meg mondták többen is szakértők ezekben a különböző anyagokban, hogy az e-mail marketing, hogy az milyen jó, és hogy az hosszú távon, ugye ott a kommunikálsz, az a csatorna azért az a tiéd, az a lista, igen. Nem az, hogy bármikor eltűnhet, és hogy ez
nem omlik össze, mint a Meta néhány hete, igen, órákra, igen.
Úgyhogy ez volt mögötte is ugye a hosszú távú gondolkodás, ami azért annak ellenére, hogy mondtam, hogy ezeket a csali termékeket aztán úgymond elkapcsoltam, de hogy attól még igyekszem feliratkoztatni ma is, csak nem annyira aktívan az érdeklődőket, meg van több platform vagy helyszín a weboldalamon, ahol fel tudnak iratkozni valamilyen csalira, vagy csak alapvetően, és mennek az automatizmusok, tehát ez most is fut, csak nem annyira direkt módon erőltetve.
Tehát nem ez a preferált, vagy az elsődleges ügyfélszerzési csatornán, de azért megvan. Oké, szerintem ez egy nagyon fontos dolog egyébként, hogy felismerted azt, hogy hosszú távon kell gyűjteni feliratkozókat, mert belőlük esnek ki idézőjelbe azok az emberek, akikből aztán ügyfél lesz. Azt megkérdeztetem, hogy mennyi idő után hagytad abba a csalival történő feliratkoztatást?
Hát azt szerintem azért egy ilyen 1-2-3 hónapig próbálkozgattam vele, tehát egy néhány tízezer, lehet, hogy a 100 000-es nagyságrendet is elértem, annyi pénzt ott elköltöttem rá hirdetésre, és hogy igazából most így visszatekintve már ez ilyen több éves távlatban, azért látom azt, hogy esnek ki onnan ügyfelek.
Ezt csak akartam egyébként
kérdezni. Ez nem egy ilyen egyszerű folyamat volt, hogy feliratkozik, kimegy neki 5 e-mail, és utána ő már pedig jelentkezik egy konzultációra, tehát ettől azért hosszabb a dolog.
Igen, igen. Ezt nagyon nehéz megértetni sok emberrel, meg céggel, hogy amikor valaki bekerül egy e-mail automatizmusba, és megkapja az első mondjuk 5 e-mailt a következő 2 hétbe, attól függetlenül még nem biztos, hogy rögtön ügyfél lesz, mert akkor a zaj van a piacon, és annyi hirdetést, annyi ajánlatot, annyi terméket lát az ember, nem csak online, hanem akár offline is, hogy egy embernek kell legalább akár 10-20-30 érintési pont, amikor egy új márkával vagy céggel találkozik ahhoz, hogy elkezdjen bízni, megnézze részletesen a terméket, legyen egyáltalán egy olyan problémája, amire mi megoldást tudunk nyújtani, vagy egyáltalán érezze, hogy ez egy probléma, és aztán lehet gondolkozni azon, hogy mikor lesz belőle ügyfél, és ez lehet akár 6-12 hónap is.
Ugye én egyrészt jön a tapasztalatom a saját vállalkozásomból, másrészt az ügyfelekkel is, ahogy dolgozom, tehát ott mindenbe belelátok, mert pénzügyekkel foglalkozunk, de az ugye annak a lecsapódása, ami történik a cégben, legyen az marketing, termékfejlesztés, stb. És ezt látom saját bőrömön is, meg az ügyfeleknél is, hogy egyrészt ugye beszélünk e-mail marketingről, ahhoz kell egy egész nagy lista, tehát 100 főre nem nagyon lehet mit mérni.
Igen, ez is egy nagyon fontos dolog, hogy kell egy akkora merítés, amiből aztán lehet szekvenciákat, meg automatizmusokat építeni.
Igen, és folytatva a gondolatot, hogy alapvetően mondjuk webshopoknál lehet az reális, hogy viszonylag gyorsan megy az online marketing, és akkor gyorsan van ott eredménye annak, meg visszacsatolás, de még webshopos ügyfélnél is látom azt, hogy skálázódnak, sokat költenek online hirdetésekre, de hogy közben nagyon fontos lába az e-mail marketing is. Épp az egyik ügyfelemnél tavaly volt ilyen, hogy azt hiszem feltörték a Facebookjukat.
Igen.
Ez ugye nálad egy érdekes téma, ennek szakértője vagy, nem a feltörésnek, hanem a biztonságnak.
Na igen, senki ne gondolja, hogy a feltörésnek, korábban a visszaszerzésnek, most pedig inkább már a megelőzésnek.
És hogy náluk volt az, hogy egy jó néhány hétig nem tudtak Facebookon hirdetni.
Igen.
És hogy mivel ott volt az e-mail marketing is, volt mögötte egy komoly lista, nem zuhant be teljesen az értékesítés, látszott, hogy visszaesett, de így rögtön tudtak kapcsolni, email marketingre ráfeküdtek még jobban, amúgy is próbálták, csináltak ott egy-két kampányt, hogy megmentsék azt az időszakot, amíg nem tudtak hirdetni.
Igen, ez egyébként én mindig nagyon örülök, amikor ilyesmit látok, mert nem olyat, hogyha egy cégnek feltörik a Facebookját, hanem azt, hogy tudnak más eszközhöz nyúlni akkor, hogyha mondjuk az egyik valamiért mondjuk úgy tönkre megy. És ugye azt tegyük hozzá, hogy azért az e-mail marketing, hogyha már ott van egy lista, és mondjuk egy Facebook hiba esetén a következő két hétben szeretnénk nekik kommunikálni, akkor az egy töredék költsége a Facebook Persze. hirdetéseknek.
Így van, és ami még gondolatom volt, és most visszajött, hogy oké, hogy rá tudunk önteni egy csomó pénzt hirdetésre, és akkor majd jönnek a látogatók, meg jó eséllyel vásárlók, de hogy ez akkor működik, ha mögötte minden össze van rakva, ugye egyrészt az online folyamatok, anélkül, hogy én itt online marketing szakember lennék, tudom, hogy ott is nem egyszerű az a folyamat, ki tud szolgálni, legyen mondjuk webshopként elegendő készlet, rendben legyenek a folyamatok, az árazás, stb. Tehát, hogy nem ilyen egyszerű, hogy megbízok egy online marketingest, adok neki pénzt, fegyvert, varipát, és akkor majd ő hozza sok látogatót, hanem ha nincs Igen. mögötte ugye rendben minden, nem is 100%-osan, akkor tökre lehet, hogy van készlet, és ki is tudom szolgálni, megnőtt az árbevétel, és mondjuk veszteséget csinálok.
Igen, ez egy nagyon gyakori probléma szintén. Ugye mi általában a webshopos ügyfeleket szeretjük a legjobban abból a szempontból, hogy ott nagyon jól mérhető a hirdetésekre fordított összeg, illetve a hirdetésnek a megtérülése. Persze szolgáltatásnál is van, hogy ezt ki lehet számolni, kevésbé pontosan, de a webshoposoknál mondjuk úgy, hogy ott igazából szinte patika mérlegen lehet ezt mérni, de nagyon sok tényező bejön a képbe, és van is egyébként ehhez egy negatív sztorim, hogyha megengeded, akkor elmesélem, bár talán már hallottad is. Igen, nagyon sokat is ráadásul. Szóval tavaly karácsony előtt jött egy ügyfelünk, aki könyvkiadással foglalkozott, dropshipping webáruház egyébként, és azt mondta, hogy neki a hetes ROAS, a megtérülés, ugye levezettük neki, hogy itt melyik fogalom mit jelent, meg kiszámoltuk meg, stb. És ezek alapján ő azt mondta, hogy neki a hetes megtérülés, hogyha elérjük, akkor az tökéletes, és azzal ő nagyon boldog lesz. A második vagy a harmadik hónapra sikerült elérnünk kizárólag Facebook hirdetésekkel a 11-es megtérülést, majd egyik éjszaka fekete levesként jött az e-mail, hogy be kell fejeznie a vállalkozását, és felmondaná velünk a szerződést, mert rosszul számolta ki a matekot, és nem hogy a hetessel, de még a 11-essel sem pluszos a vállalkozása, ezért így nem tudja ezt tovább finanszírozni a jövőben. Úgyhogy itt én is néztem nagyokat, és ilyenkor mi már dolgoztunk együtt egyébként, amikor ez megtörtént, és nagyon hálás voltam magamnak, az Adinak, meg neked is azért, hogy találkoztunk, és nekünk már van egy ilyen rendszerünk. Nálunk ugyan nincsenek termékeladások, mint online marketing ügynökség, de ugyanolyan fontosak egyébként a pénzügyek, és ez a példa, amit most elmeséltem, ez szerintem jól mutatja azt, hogy mennyire fontos lenne mindegyik vállalkozásnak az, hogy ne csak azt nézzék, hogy ebben a hónapban ennyit kerestünk, ennyit költöttünk, ennyi volt a profit, hanem hogy legyen egy nagyon részletes kimutatás erről, akár hogyha a vállalkozás teljes egészét nézzük, akár hogyha lebontjuk kisebb szeletekre, és mondjuk az online marketinget egy külön kalapnak vesszük, akkor ott részletezni azt, hogy mi mennyibe került, mind mennyi profit volt, stb.
Ugye alapvetően ez a 7-es vagy 11-es ROAS talán segít a hallgatóknak, ha konkretizáljuk, hogy az azt jelenti, hogy elkölt mondjuk 100 ezer forintot hirdetésre, és abból lesz 700 ezer bevétel, vagy 1 millió, vagy 1 millió egy bevétel.
Így van, pontosan, köszi a kifejtést.
Mit gondolsz, hogy 10-ből hány webshop van azzal tisztában, hogy mondjuk milyen megtérülés mellett éri meg neki, mikor van nullán hirdetések kapcsán?
Hát, hogyha nagyon őszinte akarok lenni, akkor szerintem olyan 10-ből 3-4. Inkább talán nehetünk a 40% felé, hogyha a 4-et mondom. A mi ügyfeleink szerencsére egyébként elég tudatosak, és nem minden ügyfelünk webshopos. Egyébként a podcastnek az előző részében, hogyha valaki meghallgatja, amikor a körvonalról beszélgettünk, ott nagyon részletesen belementünk ebbe, hogy a tulajdonosok hogy számolják ki ott a megtérülést, és milyen költségekből áll össze egy marketing büdzsé.
Én dolgozom webshopokkal, és van olyan webshop, ahol nagyon tisztán látjuk ezt, és nagyon szépen le van vezetve, és ugye azért egy webshop is tud ám bonyolódni, amikor már elkezdesz külföldre is értékesíteni, meg Facebookon hirdetsz, Google-ben hirdetsz, TikTokon, YouTube-on össze-vissza hirdetsz.
Meg vannak rövid és középhosszú távon megtérülő platformok.
Itt azért nagyon nem mindegy, hogy látod-e ezt a megtérülést, hogy mikor vagy nullán, és mikor vagy már pozitívba, és hogy melyik felületen ezt hogy méred, meg mennyire mutatod ki. Tehát van olyan ügyfél, akinél ezt nagyon részletesen látjuk, és nagyon rajta van a hangsúly. Nem mondom, hogy mindenkinek ennyire részletesen kell, de hogy ugye webshopként online marketing a legfőbb vevőszerző eszköz, tehát ott viszont nagyon részletesen látni kell azt, hogy melyik felületen hogy teljesítesz, mi az, ami jól megy, inkább átteszed oda a pénzt, a másikat elengeded, vagy belenyúlsz, hogyha nem látod, csak eldöntöd, hogy mondjuk havi 500 ezeret vagy 1 milliót költünk, valahogy szétosztjuk mondjuk a marketinges szakember tanácsa alapján a különböző felületek között, akkor ugye tökre lehet, hogy kihagysz lehetőségeket, vagy olyan helyre teszed a pénzedet, ahol amúgy veszteséget termesz, csak nem tudsz róla.
Igen. Azt egyébként el tudod mondani, hogy egy átlagos webshopnál mondjuk, ami csak Magyarországra értékesít, egy olyan controlling rendszerben, amit te csinálsz nekik, nagyjából hány összetevőből áll ez a rendszer, vagy maga a költség?
Itt kifejezetten a hirdetés részére gondolsz csak, ugye?
Nem feltétlenül, vagy beszélhetünk csak a hirdetésekről is, de igazából lehet, hogy rosszul tettem fel a kérdést. Az érdekel, hogyha egy webshopnak kizárólag az online megjelenés részét vizsgáljuk, és nem nézzük a logisztikát, a brandinget, meg a satöbbit, hogy maga az online megjelenési költség, az hány tételből tevődik össze, hány tételt kellene figyelni minden egyes webshopnak, hogy tisztában legyenek ezekkel a számokkal.
Nyilván itt jönnek a fejembe az ügyfeleknél talált példák, és ebből tudok gazdálkodni. Hát eleve ugye nagyon kell figyelni a vevőszerzés költségét, és emellett nagyon nem mindegy, hogy tudod-e, hogy milyen élettartam, vevő élettartam értékkel számolhatsz, mert ugye lehet, hogyha csak abba gondolkozol, hogy egy terméket megvesz, az mennyibe kerül neked vevőszerzésbe, és akkor ott akarsz már profitot termelni, akkor tökre lehet, hogy nem fog kijönni a matek, viszont lehet, hogy hosszú távon meg tökre működne, tehát hogy ezeket nagyon tisztába kell tenni, mert enélkül ugye katyvasz az egész.
Így van.
Illetve ugye mondtad, hogy az online részről beszéljünk, de egy picit tágabbra nyitnám, épp aktuális ilyen téma valamelyik ügyfélnél, hogy így az árképzés kapcsán, vagy hogy lesz ebből nyereség. Ugye webshopként nyilván az online marketing egy nagyon markáns, meg fontos téma, de hogy előtte látni kellene a termékeknek a tényleges önköltségét is, ami ugye nem csak abból áll, hogy te 1000 forintért veszed Kínából, Olaszországból, akárhonnan, azt ugye be kell hozni, érkezzen be hozzád a saját raktáradba, mondjuk el kell juttatni a fulfillment szolgáltatóhoz, ha azzal dolgozol, akkor ott még van egy kis csomagolási költség, ez az,
el kell juttatni
a vevőkhöz, ugye.
Termékfotózás.
Így van, tehát mire tényleg megkapod a terméknek a tényleges önköltségét, az sok esetben nem 1000 forintos beszerzés, hanem mondjuk 1500, és ott már egy 50%-ról beszélünk, amit ha nem vettél figyelembe, és anélkül árasztál, és azt mondtad, hogy 1000 forintért veszem, és 2000-ért tudok vevőt hozni.
És azt gondolod, hogy 1000 forint profitot marad rajta.
Így van.
Akkor igen, gyorsan.
Nagyon gyorsan el tud csúszni. És ugye ezt, ha elkezded skálázni, mert mondjuk van is egy néhány millió forintod, amit belefektetnél a vállalkozásba, az nagyon hamar el tud égni.
Igen.
És lehet, hogy a bevétel megnő, csak a végén nem marad semmi, és ott állsz, hogy beletettél 10 milliót.
És nem érted, hogy hova lett.
Így van. Úgyhogy ez egy tipikus eset, úgyhogy szerintem nagyon könnyen el lehet rontani. Viszont másik oldalon meg annyira nem bonyolult, tehát józan.
Nagyon könnyű megelőzni a bajt igazából. Igen, ezzel teljesen egyetértek. Egy picit kanyarodjunk vissza a B2B szolgáltatás online megjelenítéséhez. Most nagyon elmentünk a webshopos irányba, ami egyébként nem baj, meg szerintem nagyon fontos ezekről a dolgokról beszélni, hogy még tudatosabb legyen a magyar online kereskedő réteg. Neked, mint B2B szolgáltató cégnek, ugye ott hagytuk abba, hogy volt weboldalad, volt LinkedIn kommunikációd, és voltak blogcikkeid, meg feliratkozógyűjtés különböző csali termékekkel. Ezen léptél tovább egyébként? Vagy volt bármi más az online megjelenésedben, amit teszteltél, kipróbáltál?
Hát ugye egyik, két irányra bontanám ezt, ugye egyik oldalról próbálgattam ezeket a különböző csalikat, hogy vajon milyen üzenettel tudom megmozgatni a potenciális ügyfeleket, és mondjuk sokáig az árazás volt egy olyan téma, amit úgy próbáltam nyomni. erről van több ilyen átfogó cikk is a weboldalon, és hát igazából azért, mert ezt tapasztaltam a bőrömön, akár még az első nagy munkahelyemen, ami egy mondjuk egy 100 milliárdos árbevételű cégcsoport, akár itt a nagy ügyfélnél, akár kisebb ügyfeleknél, hogy az árazáson nagyon sok múlik, de ugye anélkül, hogy itt most elkezdenénk belemenni a témába, én hiába tudom ezt és látom, meg tapasztalom, hogyha ez nem megy át az ügyfeleknek, hiába erről kommunikálok, akkor fölösleges az egész, hiába csinálok erről csalikat. Úgyhogy ez egy érdekes dolog volt, hogy megtalálni azt az üzenetet, azt a szolgáltatást az üzenet mögé, amivel be tudok találni, és mondjuk most tartok ott szerintem, hogy ez egész jól megvan, legalábbis most úgy érzem. És egy másik vonal, meg hogy kérdezted, hogy volt-e tovább lépés ebből a helyzetből, hát egy másik nagyon fontos lába a marketing gépezetemnek az a podcast műsorom.
Igen.
Aminek ugye nagyon sokat köszönhetek, akár nagyon konkrétan ügyfelek tekintetében, de picit hátrébb lépve a tudás, a kapcsolatok, az elérése, a márkám építése, az, hogy hitelesebb vagyok szerintem az érdeklődők előtt, ez szinte felmecsülhetetlen értékű.
Igen, ezzel egyetértek. Visszatérve a blog cikkekhez, vagy a szakmai cikkekhez, akkor azt mondod, hogy itt nagyon fontos volt megtalálni egy vagy két olyan üzenetet, ami a célcsoportodnak a fájdalompontja, de még nem is biztos, hogy tud róla. Ugye itt ezt te úgy csináltad, hogyha jól értem, hogy voltak ügyfeleid, és az ügyfeleid problémáit gyűjtötted össze egy csokorba, és megláttad, hogy igen, ezt tapasztaltam már 10-ből 8 helyen, hogy ez az egy téma, ez mekkora problémát okoz, és gyakorlatilag ezt az egy témát jártad körül akár 3-4-5 oldalról, akár írásos formátumban, akár podcastben, akár LinkedIn kommunikációban, és ezt az üzenetet, mint egy problématudatot szeretted volna elterjeszteni a célcsoportodban, és így akartál generálni tulajdonképpen egy igényt a te szolgáltatásodra. Ezt jól értem, hogyha így lefordítom egy picit?
Így van, ugye annyi, hogy mondjuk LinkedIn-en azért egyszerűbb kommunikálni, azért az nem egy akkora feladat, mint megint egy összetettebb blogposztot. Tehát azért LinkedIn-en különböző témákban is kommunikáltam, nem csak mondjuk az árazás témájában, de a blogcikkeknél, ha visszanézem, látom, hogy az elején kifejezetten az árazásról próbáltam több oldalról körbejárva, illetve ami talán hiba volt, és ezt is érdekes, hogyha hallják a hallgatók, hogy nem is feltétlenül hiba, de ma már picit másképp gondolkodok, hogy az elején minden cikket próbáltam valahogy kereső optimalizálásra építeni.
Tehát a Google-nek, hogy a Google nagyon szeresse.
Ugye azért úgy fogalmaztam, hogy hiba, mert azért ma már inkább arra törekszem, hogy elsőként ugye legyen hasznos az olvasónak, igen, és másodszorban mondjuk tudjak ilyen jellegű értéket is kiszedni belőle, de másrészt meg viszont az, hogy most van X látogató naponta, hetente, havonta a weboldalon, anélkül, hogy hirdetném, az viszont ennek köszönhető, hogy van azért jó pár cikk, amit próbáltam kereső optimalizálni.
Egy másik nagyon fontos téma, amiről már érintőlegesen beszéltünk, az a vásárló élettartam értéke. Ugye a webshopoknál ezt 1-2-3 év távlatában kvázi viszonylag könnyű megvizsgálni, mert a webshop adminon csak megnézzük, hogy az az egy ember mennyit vásárolt az elmúlt 2-3 évben. Viszont B2B szolgáltatásnál ezt egy picit talán nehezebb mérni. Neked van erre bármilyen best practice-ed, vagy foglalkozol ezzel, hogy mekkora az ügyfeleid élettartam értéke?
Ugye alapvetően foglalkozom, meg igyekszem ezeket az adatokat gyűjteni, hogy bármikor, ha vissza akarom.
Fura is lenne, ha pénzügyesként nem csinálnád.
Hogy bármikor vissza akarom nézni, akkor ezt ki tudjam mutatni magamnak. Ide tudok egy sztorit hozni, hogy én eleve mondjuk a podcasttel így gondolkodtam az elején is, amikor elindítottam, és ugye akkor én még nem ilyen profi körülmények között indítottam, hanem otthonról online vettük fel, nem volt videó, én vágtam meg a hanganyagot. Most már ugye profi körülmények között egy teljes szolgáltatást veszek igénybe, de hogy akkor is, és később is úgy gondolkodtam a podcast kapcsán, hogy oké, hogy mennyi sok hozadéka van ennek, de ha pénzügyileg akarom nézni, akkor azért vagy sok energiát, vagy valamennyi pénzt bele kell tegyek, és hogy ez hogy fog megtérülni, és úgy számolgattam, hogyha csinálom egy évig, X epizóddal, az kerül X időbe, vagy X pénzbe, a kettőt igazából párhuzamba lehet állítani, és ebből jön csak egy-két ügyfél, átlagos ügyfél, akikkel általában együtt dolgozom, mondjuk átlagos áron, meg átlagos élettartammal, akkor igazából ez már megtérült. És ugye hosszú távon a podcastből nem egy-két ügyfél fog jönni, most se egy-két ügyfél jött, hiszen van több olyan vendégem, aki aztán ügyfelem lett, de hogy ez volt alapvetően az alapgondolat mögötte, és ez működik is, ugye, tehát ahogy mondtam, X pénzt beleteszek egy év alatt, meg X időt, ahhoz egy-két ügyfelet már jó, de nem egy-kettőt hozz, hanem jóval többet.
Igen, itt gondolom fontos az a momentum, hogy mikor áll nullára az egész befektetés, tehát hogyha mondjuk jön két ügyfeled egy év alatt a podcastből, akkor mondjuk mondhatjuk, bár nem tudom a számokat, most csak ezek hasraütésszerű adatok, hogy, hogy mondjuk nullán vagy a podcast készítés anyagi és időbeni részek között, tehát akkor két ügyfellel már megtérültél, de hogyha már van egy harmadik, akkor az már profitot termel.
Abszolút, és amit behoztál itt a megtérülés kapcsán, hogy mikor vagy nullán, ez ugye a szakzsargon szerint ugye a fedezeti pont.
Igen.
És ez nagyon fontos ugye nekem az ügyfeleknél, mert van, akivel úgy kezdünk el együtt dolgozni, hogy még nagyon negatív, tehát veszteséget termel, és szeretne onnan kijönni.
Igen.
Van, akivel alapvetően pozitív, de hogy a fedezeti pontot látni, hogy mikor vagy nullán, mondjuk havonta, negyed évente, évente, mekkora bevételnél, azt ugye nagyon fontos látni, mert így tudsz nyugodtabban tervezni, meg gondolkodni előre, és ez ugye nem csak így controlling tekintetében, meg összcéges szinten fontos, hanem akár ha megbízok egy marketinges szolgáltatót, valamilyen szolgáltatást igénybe veszek, vagy felveszek egy új embert, ugye ez is gyakori téma az ügyfeleknél, hogy felvehetek-e egy új embert, és akkor most az, hogy kell számolni, mert itt lesz, belekerül 500 ezerbe, 1 millióba a teljes mérköltsége. Na most akkor az mikor lesz nullán, mikor termel nekem?
Vagy mikor viszi csődbe a céget.
Úgyhogy ugye ez a fedezeti pont, a megtérülés, ez nagyon sok téma kapcsán vállalkozóként ez előjön.
Igen, így van. Ezt jó is, hogy beosztod egyébként, ugye saját bőrömön is tapasztaltam ezt az elmúlt 2-3 hétben talán, amikor egyeztettünk róla, hogy kellene a segítséged újra a controlling kapcsán, és hogy próbáljunk meg összerakni valamilyen tervező felületet, ahol aztán láthatom előre azt, hogy mikor milyen költséggel kell számolnunk, milyen bevételünk lesz, és akkor abból mennyi profitot tudunk realizálni. Egyébként pont az emberfelvétel miatt kértem a segítségedet ebbe. Szeretném nyitni egy új pozíciót, és igazából én se tudtam azt, hogy mikor engedheti meg magának a cég, hogy egy ilyen pozíciót megnyisson, és mondjuk bevállaljon egy havi 1 millió forintos költséget, és végül gyorsan tudtál segíteni, és összeraktunk
egy tervező felületet,
ahol be tudom írni gyakorlatilag a várható bevételeket, kiadásokat, és akkor a végén kidob egy számot, amikor láthatom azt, hogy mikor lesz meg ez a fedezeti pont.
Ugye még visszakapcsolva a kérdésedhez, mert ugye a B2B kapcsán kérdezted a élettartam értéket, és hogy ezt hogy lehet, hogy érdemes kalkulálni. Tehát azért mindenhol gyűlnek adatok, ha logikusan átgondoljuk az adott céget, hogy mit ad el, annak milyen költsége van, milyen ár is keletkezik, ugye, mert szolgáltatóként alapvetően, ha még te csinálsz mindent, akkor szinte minden bevétel ár is. Ugye, ha már vannak a vállalkozók, vannak munkatársak, akkor ott már kevesebb az ár is, mondjuk marad 50%, de ugyanez igaz egy gyártóra, egy kereskedőre, bármilyen cégre, hogy ott az ár is ki lehet mutatni, és ugye abban érdemes gondolkodni, és azt azért nagyjából lehet kalkulálni, vannak tapasztalati számok, vannak tervek, hogy egy átlagos vevővel, vagy egy kicsi, közepes nagyjal mennyi ideig dolgozunk együtt, attól mennyi bevétel lesz, abból mennyi a költség, mennyi ár is, és ugye egyrészt ár isben kell gondolkodni, és akkor az már letisztítja a dolgokat, tehát ha tudod, hogy egy kicsi vevővel 500 ezer árésed lesz egy év alatt, akkor tudod, hogy nagyjából abból gazdálkodhatsz, hogy őt megszerezd marketing költségbe. Ha 500 ezerből szerzed meg, az nem az igazi, mert akkor nullán voltál és dolgoztál egy csomót.
Egy évet konkrétan.
De akkor ugye lehet, hogy neked egy ilyen 100 ezres vevőszerzés is belefér, mert persze, 500 ezres árésed lesz rajta.
Így van. Ez teljesen jó meglátás, és ugye a legtöbb cégnél ez hiányzik, hogy kiszámolják, hogy valójában mennyit költhetnek egy ügyfél, mert az első és legfontosabb kérdés talán ugye, hogy a termék vagy szolgáltatás, amit kínál, az újra vásárolható-e, mert hogyha az a helyzet, hogy egyszer megveszi, és legközelebb 5-10 év múlva lesz rá szüksége, akkor ott nem nagyon lehet számítani arra, hogy egy visszatérő, vagy hát számítani lehet rá, csak hogy nem egy túl gyakran pénzt a cégnél hagyó vevőről van szó, de például nálunk, ahol az ügyfelek 80%-a újra vásárolható szolgáltatást vesz igénybe, meg nálad is szerintem ugye havi szolgáltatást nyújtasz a controllinggal, ott lehet azzal kalkulálni, hogy akár 2-300 ezer forintot is megér kifizetni idézőjelbe egy vevőért, mert tudjuk azt, hogyha mondjuk 2-3 hónapig ügyfelünk, akkor onnantól már pozitívba fordul a mérleg, és profitot tudunk rajta realizálni.
Igen, és ugye alapvetően egyik se sincs gond, mert nyilván az üzletileg nem annyira egészséges, ha valaki vesz tőled valamit, és 5-10 év múlva vesz újra, ha csak nem egy nagyon nagy értékű dologról van szó.
Igen.
Tehát ha egy 20 ezer forintos terméket árulsz, amit 5 évente vesz meg, az nem a legjobb üzleti modell. De igazából ezzel sincs gond abból a szempontból, hogy az a lényeg, hogy ne ásd ezt tisztán, és akkor ugye így tudsz számolni, így tudsz tervezni.
Igen, mondjuk egy amerikai piacon lehet, hogy ez egy jó dolog, mert ott van 350 millió potenciális vásárlód, akár, de egy magyar piacon azért erősen át kell gondolni, hogy mi az, amit kínálsz az ügyfeleknek.
Viszont ugye, ha ezt tisztán látod, ezt a részét, hogy mennyi a vevő élettartam érték nagyjából, meg abból mennyi az ár is, akkor már tökre letisztul, hogy mennyit költhetsz mondjuk ugye vevőszerzésre, vagy marketingre.
Az e-mail marketinghez még csak egy pár perc erejéig kanyarodjunk vissza. Ott mennyire van ez nálad bent a napi munkamenetben, hogy az e-mail marketinggel foglalkozz? Most azt mondtad, hogy a csali feliratkozást azt elengedted, akkor most jól értem, hogy csak passzívan gyűjtöd a feliratkozókat?
Hát ugye alapvetően fel tudnak iratkozni különböző helyeken az érdeklődők, ott megy egy e-mail automatizmus, ez be van állítva, erre néha ránézek, egy picit frissítek rajta, de hogy már így is kapnak valamekkora tartalmat. De hogy igazából használom még, mert akár sima hírlevelet, ha küldök, van egy témám, valami, ami érdekes, ott osztom meg, és mondjuk ezt nem LinkedIn-en posztolom, vagy nem blogcikket írok belőle, hanem csak az e-mail feliratkozóknak. Illetve ha írok blogcikket, akkor az egyértelmű, hogy kimegy az e-mail marketingbe. Plusz, ha készülnek a podcastek, ugye most idén nálam az a cél, hogy havi egy adás kikerüljön, tehát azok is értelemszerűen azok kimennek, úgyhogy nekem alapvetően, ha én online jelen akarok lenni, akkor szerintem az e-mail marketing kis tudásról olyan, mint a weboldal, hogy tehát az alapvető, hogy az legyen is kell, és tudjanak feliratkozni, és lehessen azt melegíteni, azt a közönséget, igen, és kommunikálni nekik folyamatosan.
Meg ugye az e-mail marketing listához bármikor te is tudsz nyúlni, hogyha mondjuk arról lenne szó, és ilyen worst case szenárió, hogy holnap után az összes ügyfeled elmegy, és nincs hozzád várólista, és hirtelen kell szerezned 3-4-5 új ügyfelet ahhoz, hogy el tudj menni a boltba jövő héten kis túlzással, akkor fogod az 500-600 fős e-mail listádat, kiküldesz rá 3-4 hírlevelet, vagy beállítasz egy automatizmust, és nagyon nagy eséllyel tudsz szerezni ennyi ügyfelet ahhoz, hogy a felszínen tudj maradni.
Így van, ugye alapvetően amiatt is gondolkodom így hosszú távon, és ezt a listát azért szeretném bővíteni, meg úgy építem a márkám, és kommunikálok különböző felületeken, hogy idővel, ha eljön az idő, és lesz mondjuk egy eladható online termékem, netán írok egy könyvet, amit eladhatok, akkor azért nem egy ilyen teljesen hideg közönségnek kezdem el hirdetni, hanem ott lesz egy egész nagy bázis, akiknek valószínűleg egy jó részét el tudom érni, hogy vásároljon. Illetve mondtad, hogy említetted, hogy ha csak nincs várólista, ez beletaláltam, mert szinte most már ott tartok, hogy lassan várólistára kerül az, aki érdeklődik. Uh-huh. Ez nem azt jelenti, hogy nem érdemes jelentkezni, mert igyekszem azért mindenkinek segíteni, meg érdekelnek a különböző ügyfeleknek a helyzete, de hogy nagyjából most ott tartok a kapacitások kapcsán, hogy ilyen egy-két ajánlatot még esetleg kiadok, de hogy nem azon, hogy minden érdeklődőre harapni kell, hanem lehet, hogy lassan várólistát kell vezessek.
Na, ez egy szuper pont szerintem, amikor ide eljut egy B2B szolgáltató cég, nem?
Így van, nyilván ez új kérdéseket, meg kihívásokat tud hozni, de ez majd a jövőben lesz aktuális. Abszolút.
Zárásképpen azt megkérdezhetem, hogy mi a terved a jövőre nézve így a szolgáltatásoddal kapcsolatban, hogy most ugye nagyon szépen körülbelül 2-3 év alatt felépítettél egy nagyon jó én márkát szakértői pozícióval a LinkedIn-en, van egy szép e-mail listád, vannak podcastjeid, eljutottál egy olyan szintre, ahol már mondjuk lehet, hogy 2 hónap múlva várólista lesz nálad. Mi a következő lépés egy B2B szolgáltató cégnek? Mit fogsz csinálni ezután?
Nálam, ami következő lépés, aztán nem biztos, hogy mindenki ezt az utat választja, de hogy most valószínűleg összejön a cél, elért célbevétel, amit megcéloztam, egy havi bevételi szint, megfelelő ügyfélszámmal, és itt viszont amire rá fogok feküdni, hogy nagyon jól kicsiszoljam a folyamataimat, a kis rendszereimet, hogy én még egy egyfős vállalkozás vagyok, de azért 10 pár ügyféllel dolgozni, az már nem olyan egyszerű.
Sőt, az kifejezetten bonyolult tud lenni.
És ugye mindenkinél belelátok a legmélyebb dolgokba, mindenkinek segíteni kell, mindenkinek egy más jelleggel, úgyhogy nem egyszerű, de hogy mögé akarom tenni a folyamatokat, és kíváncsi vagyok, hogy milyen hatékonyan tudom ezt csinálni. Akkor mennyi időt
fog igényelni, szabadul fel, így van, gondolom.
És akkor amire figyelni fogok, ez egy tudatos döntés, hogy érzem magam abban a helyzetben, és akkor, hogy ott akarok-e tovább növekedni, ami, hogy az előbb mondtam, hogy az teljesen más kérdéseket hoz, tehát egy embereket felvenni, megtanítani, kiengedni a kezemből dolgokat, de akkor ugye nem tudok annyit termelni én, vagy inkább megmaradok ezen a szinten, és itt próbálok valamit kihozni belőle, akár az, hogy csinálok online anyagokat, ami skálázható, mert nyilván egy személyes vállalkozásként az időmet eladva az nem egy skálázható dolog.
Igen. Tehát akkor a következő lépés az online jelenlétedben az attól fog függeni, hogy melyik irányba mész, cégépítés irányba, vagy maradsz egy személyes vállalkozó, és azt skálázod különböző termékekkel.
Így van, ez ugye attól függ, hogy érzem magam. Annyi, hogy az online jelenlétet az valószínűleg tartani fogom, tehát attól, hogy lehet, hogy már várólistát kell majd vezessek, attól a podcast menni fog, lehet, hogy fogok nem annyira gyakran, de hogy fogok mondjuk blogcikkeket írni, fogok LinkedIn-en kommunikálni, mennek majd hírlevelek, tehát ettől még ez nem áll meg, meg ezt szeretem is csinálni, meg szerintem fontos, hogy továbbra is építsem a márkámat, de igen, ahogy mondtad, ez később fog eldőlni, hogy melyik irányba megyek, hogy több ügyfelet tudjak kiszolgálni. Még ide egy gondolatot beszúrnék, hogyha esetleg abba az irányba megyek, hogy céget építsek és több ügyfelet szolgáljak ki, akkor az csak egyetlen egy dolog miatt lesz, szerintem most így látom, az pedig az, hogy tudjak segíteni az ügyfeleknek. Aha. Tehát azt most is látom, hogy nagy az igény, és nagyon gyorsan tudunk, nagyon hatékonyan tudok segíteni. De hogy csak azért, hogy még több pénz legyen ebből, az annyira nem motivál, viszont az, hogy látom, hogy az ügyfelektől
így másoknak, van. Az tök jó.
Amiatt viszont érdemes lehet akár ebbe az irányba is, de ahogy mondtam, ez még előttem van, és azon fog múlni, hogy érzem magam a bőrömben.
Izgalmas. Akkor egy év múlva találkozunk ugyanitt. Oké, köszönöm szépen, Ádám, hogy eljöttél. Köszönöm, hogy hallgattatok és néztetek minket. Összefoglalva, hogyha valaki B2B szolgáltatást szeretne értékesíteni online, akkor az első és legfontosabb lépés, hogy kezdjen el kialakítani egy szakértői márkát, rendeljen egy arcot a márka mögé, és gondolkozzon hosszú távon, találja meg az ügyfeleinek azt a fájdalompontját, amivel a legjobban fel tudja kelteni az igényüket a szolgáltatásra, amit nyújt. Értékeljetek minket a podcasten, ahol hallgattok, legyen a Spotify vagy Apple, és találkozunk a következő részben.
Köszönöm a lehetőséget.
Köszi én is.